Sziasztok! A Politikai Pilóta 10. adását halljátok. Zsigó Dávid vagyok, és itt ülnek velem Kárpáti András.
Sziasztok! 10. adás!
Woo! És Zulik Ákos.
Hello!
Mint mindig, most is a hazánkat érintő politikai témákat vizsgáljuk meg eltérő nézőpontokból. Tanulni szeretnénk egymástól, és új gondolatokat, felismeréseket felfedezni együtt veletek hallgatókkal. Ezt az adást 2024. november 21-én este vesszük fel, beszélni fogunk a német kormánykoalíció válságáról, de kezdjük az ukrán-orosz háború eszkalációjával. Felpörögni látszik az eszkaláció spirál, aminek egyik jelentős, a novemberi amerikai elnökválasztáshoz időzített eseménye volt a 15 ezer észak-koreai katona harcba állása Oroszország oldalán. Erre válaszul a leköszönő Biden elnök jóvá hagyta a távolsági rakéták használatát, a fronttól akár 300 kilométerre lévő célpontok elpusztítására is, amit az ukrán haderő már régóta kért. Ez utat nyitott a francia és az angol nagy hatóv távolságú rakéták engedélyezésére is, amivel az angolok ma már éltek is. Erre válaszul Putyin elnök újra könnyítette az orosz nukleáris rakéták bevetésének feltételeit, ennek értelmében már nem csak nukleáris támadásra adhat nukleáris ellencsapást Oroszország, hanem nem nukleáris támadásra is, amennyiben egy atomhatalom támogatja a támadó felet. Ráadásul NATO célpontokat is támadhat, nem csak ukránokat. Erre válaszul Biden engedélyezte a taposóaknál küldését Ukrajna számára, és mindent megtesz, hogy távozása előtt még egy közel 5 milliárd dolláros gyorssegélyt elutalhasson Ukrajnának. Illetve ezzel egy időben a Németországot Finnországgal összekötő optikai kábelt valószínűleg elvágták, a nyugati sajtó szerint valószínűleg az oroszok. Van a történetnek egy másik szála is, mégpedig az, hogy Trump beiktatásra váló elnök elvileg beszélt telefonon Putyinnal a győzelme után pár nappal. Felszólította, hogy ne eszkalálja tovább a harcokat, és kifejezte, hogy szeretné mihamarabb elérni a békét Európában. Azonban az orosz kormány lényegében hazugnak állította be Trumpot azzal, hogy nyilatkozatban tette közzé, ilyen telefonhívás már pedig nem is történt, de ezután azt is kiszivárogtatták, hogy Putyin hajlandó lenne Trumppal tárgyalni, és már a megegyezés feltételeit is kikotyogta néhány anonimitást kérő kremlini hírforrás, ami lényegében az elfoglalt megyék plusz a Krím. Hogy látjátok, az elmúlt napok, hetek eseményei a tárgyalóasztalhoz ülés előtti alkupozíciók javításáról szólnak, vagy inkább a konfliktus kiszélesedéséről?
Szerintem ez az egész rakétázás egy teljesen koncepció nélküli, semmilyen konkrét stratégiai elképzelést nem szolgáló akció volt. Igazából szerintem ugye Trump megígérte, hogy már pedig béke lesz, vele sikerült ezzel kitolni szerintem, tehát hogy még egy utolsó ilyen eszkalációt beszúrtak, de semmit nem értek el ezzel stratégiailag, tehát sem a harctéren, sem a médiában, sem sehol. Azt érték el, hogy toltak egy eszkalációt, az oroszok válaszoltak rá, és kész. Tehát, hogy már csak azért sem szolgált semmilyen stratégiai célt, mert innentől kezdve nem a Biden kormányzat határozza meg, hogy mi lesz az amerikai külpolitika az ukrán háborúnak a kérdésében.
Az a baj, hogy még két hónap hátra van, szóval nem tudjuk, hogy pontosan mennyi tere lesz annak a Biden kormányzatnak még itt interakcióba kerülnie a háború kapcsán.
Szokatlan azért, hogy egy leköszönőben lévő elnök, akit általában béna kacsának, Biden esetében láb nélküli kacsának is csúfoltak a médiában, ilyen lépésre szánja rá magát, tudva levőleg, hogy az utódja egy más ukrán politikát képvisel, más orosz-ukrán politikát képvisel. Mi lehet e mögött a ráció? Biden hozhatja ezeket a döntéseket, vagy a stábja csak Trump dolgát akarja megnehezíteni? Én arra gondoltam inkább, hogy Bidennek ez a nagyon erős 70-es évekből fakadó orosz ellenessége és külpolitikai tapasztalata van a háttérben, és ő mélyen hisz abban, hogy az oroszokat bármi áron meg kell állítani.
Hát én nem mennék bele ilyen kriminológiába, vagy hát inkább ilyen Kapitólium.
Ilógiába.
Tehát, hogy nézzük meg inkább azt, hogy mi történhetett. Alapvetően ezt a döntést elkezdték tervezni már jóval korábban. De nem véletlen, hogy nem hozták meg magát a döntést a választás előtt, és most meg megtörtént valami, ami nyilvánvalóan problémát okoz. Problémát okoz a békében reménykedők számára, és lehet, hogy nehezebbé fogja tenni Trump elnök dolgát, amikor megkezd potenciálisan valamilyen béke folyamatot. Ez az egyik nézőpont, és ez nagyon aggasztó. A másik nézőpont meg az, hogy persze, amit eredetileg kérdeztél, biztos gondolkodnak ők valamilyen alkupozícióban, meg gondolkodnak ők valamilyen retribúcióban, gondolkodnak mindenfélében. Szerintem van valamilyen stratégiai elképzelés, csak sajnos eddig azok a stratégiai elképzelések nagyon felszínesnek bizonyultak, nem a valóság talaján állónak bizonyultak, és alapvetően azt látjuk, hogy van egy olyan háború, amit Ukrajna vív, a nyugat támogat, és ebben Ukrajna folyamatosan rosszabb pozícióba kerül. Nagyon nagy emberi költségei vannak, nagyon nagy anyagi költségei vannak Ukrajna számára, és a világgazdaságot pedig elképesztően megterheli. Tehát mindannyiunknak rossz ez a történet valamilyen mértékig, és mégsem módosított az eddigi nyugati establishment élén az amerikai kabinettel irányt. Tényleg nehéz érteni, hogy miért kell most még úgymond olajat önteni a tűzre, de biztos van egyébként valamiféle elképzelés, ez ezt nem gondolnám, hogy itt random születnek a döntések egyik napról a másikra, vagy csak a belpolitikai média meg egymás orra alá való borsot törés jellemzi ezt. Biztos van gondolat, csak úgy tűnik, hogy ez a demokrata meg neokon establishment, ami a háborúban, ilyen proxy háborúban részt vesz indirekt módon ebben a konfliktusban, az eddig nem jól kalkulált, és nem látjuk, hogy most miért kalkulálna jól, miközben aggasztó, hogy ezt az úgynevezett alvajárás jelenségét látjuk a világpolitikában. Tehát látjuk, hogy két hónap múlva jön Trump, de még a britek is, meg a franciák is elkezdik ugyanezeket az eszkalációs lépéseket folytatni. Tehát nem jó előjelek ezek, és hosszú két hónap előtt állunk, én azt gondolom.
Valószínűleg a tervezés tényleg korán elkezdődhetett, hiszen az első hírek a sajtóban október közepén jelentek meg az észak-koreai katonák lehetséges bevetéséről, illetve csoportosításáról az ukrán front környékén. Ti hogy éltétek meg ezt a hírt? Ezt mennyiben láttátok egy új fejleménynek, jelentős új fejleménynek, ami magyarázhatja ezt a mostani eszkalációs spirált? Beleillik ez a korábbi történésekbe, vagy ez valamilyen más szintű háborúra, más szintű szövetségi rendszerre utal?
Nekem az első gondolatom, amikor ezt olvastam, az kb. Az volt, hogy így ránéztem egy térképre, megnéztem rajta, hogy hol van Oroszország, és hogy mekkora, meg megnéztem rajta, hogy hol van Észak-Korea, és hogy mekkora, és nekem ebből az jött le, hogy ha most már erre van szükségük, hogy Észak-Koreából küldjenek katonák, akkor tényleg lehet, hogy van baj amúgy. Nekem ebből ez volt az első gondolatom. De nem tartom abszolút egy kifejezetet. Most 15 000 katona a nap végén nem egy ilyen elképesztően jelentős.
Itt inkább ez az Irán, Észak-Korea, Oroszország szövetségi rendszer image vagy elképzelés az, ami ebben
hát meg a kínai támogatás.
Igen, mármint, és ennek
Észak-Korea szerintem nyilvánvalóan nem tud semmit csinálni, anélkül, hogy a kínai kommunista párt ezt ne hagyná jóvá, se a rakétatesztet, se semmit. Tehát szerintem az üzenet maga ez volt. Tehát ez nem a harctérem volt szerintem egy jelentős, hanem az üzenet, hogy a kínaiak hajlandóak támogatni az oroszokat.
Na és ez az aggasztó, hogy mindkét oldalon a kiszélesítés irányába mutató tendenciák, lépések zajlanak le. És van egy belső logikája ennek az egésznek, ami ugye lassan két és fél éve, vagy talán több mint két és fél éve része az életünknek. Benne vagyunk azokban a narratívákban, meg benne vannak a vezetők azokban a spirálokban, amikben mindig logikusnak tűnik valamilyen szűk, adott pillanatban meghatározott pontról a konfliktus kiszélesítése, mert nem lehet abban lemaradni, mert abban nem lehet gyengének mutatkozni, de közben sokszor a felek elrugaszkodnak a valóságtól, és lehet, hogy gyengének fognak látszani. Most mindegyik döntést egyenként elemezhetjük, de ami nyilván nyugati, magyar nézőpontból a leginkább aggasztó, hogy még mindig ezen a szélesítési úton vagyunk, pedig már a mainstream nyugati sajtóban, annak élén a New York Times-szal napi meg heti szinten több cikk jelenik meg arról, hogy baj van az ukrán háborúban, hogy nem működik a front azzal kapcsolatban, hogy ezt a háborút indirekt módon proxy háborúként a nyugat, illetve az Amerikai Egyesült Államok vívja. Ez ugye két és fél évvel ezelőtt Conteónak minősült, vagy egy tabusított, marginalizált politikai álláspontnak. Ma pedig már a mainstream sajtó is megírja, hogy anyagi értelemben hadi értelemben, ember erő értelmében nagyon-nagyon aszimmetrikusak a viszonyok. Nincs igazából világos út a győzelemhez, nyugati vagy ukrán szemmel. A nyugat mégis részt kíván venni ebben a konfliktusban. Az a reménysugarunk van, hogy Trump elnök ezt megváltoztatja, és valahogyan átmetszi ezeket a nézőpontokat. Nem úgy, hogy kapitulál, hanem úgy, hogy békét teremt valamilyen tárgyalásos folyamattal. Na most mi ezt várjuk, meg ebben reménykedünk. Ugye beszéltünk múlt héten a kabinet kinevezésekről. Nyilván mindig van bizonytalanság, hogy valójában mi fog történni egy kormányhivatalba lépéseként, de nagyon aggasztó az, hogy amíg eljutunk eddig a januári időpontig, addig még azért nagyon sokat romolhat a helyzet mind a harctéren, mind az egyes felek belátását, kockázatérzékelését illetően.
Egy több, mint egy éves Magyari Péter cikk vagy podcast jutott eszembe, amikor a proxy háborúról beszéltél, hogy kinek a háborúja is ez. Ő akkor talán a szankciók kapcsán azt mondta, hogy az Európai Unió és az USA áll háborúban Oroszországgal, csak az ukránok kezében van a fegyver. És számunkra ez idézőjelben a legolcsóbb háború Oroszországgal szemben, hiszen csak pénzbe és nem emberéletbe kerül itt megvédeni magunkat.
Hát ugye ezt hívják proxy háborúnak.
Ezt hívják
igen.
Proxy háborúnak, és
csak
erre
ugye ennek
utalni.
Van egy moralizáló, vagy egy normatív szempontja, meg van egy leíró szempontja, vagy leírása, ami pozitív módon próbál egy képet teremteni, nem pedig egy normatív erkölcsi sugallatot vinni ebbe. És ez a leíró keret, ez az elmúlt években egyre inkább legitimmé vált, ahogy világossá vált, hogy a nyugat nem fog egy hatalmas diadalt aratni indirekt módon Ukrajna háborús győzelmével.
És ide jön be az.
Bocs, azért ezt kicsit cizelálnám, mert most szerintem egy kicsit úgy állítjátok be ezt az egészet, mint hogyha a CIA ostorral hajtaná a fiatal ukrán gyerekeket a frontra.
Egyszerűen szó sem volt.
Miközben szerintem azért nem ez történik, tehát hogy most mit értünk proxy háború alatt? Szerintem azt senki nem vitatja, hogy az ukránok harcolni akartak. Megcsináltak a Majdant, megválasztották a Zelenszkit. A Zelenszki azt mondta, hogy ne repülőgépet küldjetek, hanem lőszert. Harcolni akartak az ukránok. Senki nem kényszerítette őket arra, hogy ez legyen.
De bocsánat, én mondok még többet nálad.
És a nyugatnak az volt az álláspontja, hogy amíg az ukránok harcolni akarnak, addig támogatjuk őket.
Bocsánat, ez már egy nyugati politika. Tehát senki nem mondta, hogy így kell nyugaton politizálni. Másrészt én mondok többet, az ukránok hősies küzdelmet vívnak ezeneken a frontokon, és az ukránok ott vannak. Ez nem azt jelenti persze, hogy az ukrán elit elköteleződéseiből, tüntetéseiből, rezsimváltásaiból, háborús döntéseiből az következik, hogy az ukránok unilaterálisan végtelenítve mindenáron el akarnak köteleződni ebben a konfliktusban, de tény, hogy az ukrán állam így döntött 2022. februárjában és márciusában, meg áprilisában, amikor ugye az isztambuli béketárgyalások kudarcot vallottak a nap végén. De azt nem tagadhatjuk el, hogy Ukrajna, míg az ukrán állam önfenntartó, önfinanszírozó, háborút finanszírozni képes, államműködést finanszírozni képes helyzete miatt, vagy hát ez erre való képtelenség helyzete miatt, a nyugatnak bizony nagy szerepe van abban, hogy meghatározza ennek a konfliktusnak a peremfeltételeit. Meg azt sem tagadhatjuk el, hogy a nyugatnak volt bizonyos érdek, meg értékfelfogása ezzel kapcsolatban. És azt gondolom, hogy az értékfelfogás egyébként rendben volt, hogy meg akarjuk védeni a szuverén ukrán államot, de nem mindegy, hogy azt milyen áron tesszük meg, és mik annak a geopolitikai realitásai. És ezen realitásokkal való nem szembenézésből fakadt az, hogy látunk egy folyamatosan romló helyzetet, amiben igazából nem kerül előrébb az ukrán érdek, és nem kerül előrébb a nyugati érdek sem.
Szerinted el lehet érni a valódi fegyverszünetet? Szerintem erről már kicsit beszéltünk, vagy hát amikor legutóbb beszéltünk Ukrajnáról, mert erről esett szó, hogy ugye volt az elmúlt 30 évben minden budapesti memorandum, meg Minszki egyezmény, meg még egyszer Minszki egyezmény, meg nem tudom, és az oroszok akkor is fenntartották ezt az alacsony intenzitású konfliktust, ami nem az volt, mint ami most van, de hogy így átlőttek a határon, meg megnézték, hogy most mit csináltok, hogyha megpróbálunk egy tankot átküldeni, meg elszasson a dolgok. Tehát az a kérdés, hogy lesz-e valódi béke? Ez az első kérdés. Abban az értelemben, hogy fenn fogják-e tartani az oroszok a alacsony hőfokú konfliktust azzal a céllal, hogy destabilizálják Ukrajnát, és hogy ezt a folyamatot, mert hogy most oké, 10 év múlva akarnak a EU részei lenni, meg nem tudom, tehát hogy nem, soha nem lesznek az EU részei, ha ezzel próbálkoztok, akkor így mindig ott lesz a Damoklész kardja a fejetek felett. Ez egyik kérdés. A másik kérdés pedig az, hogy szerintetek van-e a nyugati biztonsági garanciára reális lehetőség Ukrajna kapcsán?
Nem tudjuk, hogy lesz-e béke, abban reménykedünk, hogy lehet béke, és azt én egészen biztosnak látom, hogy ehhez asszertív tárgyalási folyamatra van szükség a legfontosabb szereplők, a legnagyobb geopolitikai szereplők részvételével. És amikor ez a folyamat beindul, akkor meg kell érteni a harctéri realitásokat, a gazdasági realitásokat, és egyébként minden fél számára valamilyen elfogadható kompromisszum mezejét kell felrajzolni. Tehát ugye Amerika nem fogja megengedni azt, hogy egyértelmű gyengeséget mutasson, és az oroszok sem fogják megengedni azt, hogy a ő általuk most kontrollált harctéri realitások ne érvényesüljenek. Tehát valahogy ennek ki kell jelölnie egy kompromisszum teret, amit még nem tudunk pontosan, hogy hol van. Lehet, hogy részben erről is zajlanak a mostani beszélgetések. Meg sajnos ezzel kapcsolatban folynak a mostani harctéri tevékenységek is. Na de, szerintem mindig van esély arra, hogy megteremtsünk egy ilyen folyamatot, és törekedni kellene egy ilyen folyamat beindítására, és Trump egyik fő ígérete az volt, hogy ezt meg fogja kezdeni. Ez az egyik. A másik, hogy biztonsági garanciák és nyugati integráció kérdései milyen módon merülhetnek föl egy ilyen tárgyalásos folyamatban, meg aztán mennyire tudnak hitelesen elköteleződni amellett a felek, az nyilván a jövő zenéje, de azért néhány dolgot láthatunk a konfliktusnak az eddigi történetéből. A realisták szerint az egész konfliktus kirobbanása az igazából generációs távlatból szemlélve is a nyugati biztonsági rendszerbe való csatlakozás kérdése. És nehéz azt elképzelni, hogy az orosz államszövetség feladná azt a célkitűzését, hogy megakadályozza Ukrajna nyugati biztonsági rendszerbe való integrációját. Emiatt szerintem, ami a realitás talán lehet, de nyilván mindig újraíródnak a lapok, az valami olyasmi, ami az isztambuli békefolyamatban rajzolódott ki, hogy valamilyen közös biztonsági garancia, ami ugye ilyen értelemben sajnos nem jelent valódi nyugati védelmi garanciát Oroszország ellen. Ugye ez volt az egyik töréspontja annak a békefolyamatnak. A nyugati intézményrendszer egyéb elemeibe való integráció, kiemelten az európai integrációnak a kérdése, az szerintem talán lehet része egy ilyen békekompromisszumnak. Azt persze a nyugati országoknak végig kell gondolni, hogy mennyire tudja többsebességessé tenni ezeket az integrációkat, meg mennyire működik biztonsági egység nélkül egy uniós gazdasági és egy bizonyos mértékű politikai integráció. Tehát, hogy itt nyilván erős kérdések fel fognak merülni adott esetben az unió meg az európai integrációs folyamat miben létét illetően is. De ez nem azonnal lesöprendő az asztalról, ahogyan a biztonsági integráció valószínűleg nem megengedhető a reális kompromisszum térben, annak ellenére, hogy Ukrajna nemzeti szuverenitásánál fogva egyébként elvileg ezt saját döntésből meghozhatná, de sajnos a geopolitikai realitás meg nem ezt mutatja.
Én is válaszoljak?
Amúgy én a te véleményedre is kíváncsi vagyok. Most egy kicsit szerepcsere, de...
Jó, szívesen. Sokféle béke elképzelhető. Tegyük fel, mondjuk jövőre az AfD kormányra kerül Németországban az előrehozott választásokon. Marine Le Pen meg kijátsza Macront a hatalomból. Ezzel Ukrajnának ki is esne az EU-s támogatás, esélyük se lenne megvédeni magukat, Putyin újra kommandósokat dobna le Kijevbe, vagy előrehozott választásokon leváltják Zelenszkit, vagy a kommandósok megtalálják, kivégzik, helyére kerül egy második Lukasenka, és ott van egyfajta béke. De lehet olyan béke is, hogy a NATO-tagságot határozatlan időre felfüggeszti Ukrajna, az uniós csatlakozás minimum 10, de inkább 20 évig is eltart, az oroszok szerintem nem aggódnak emiatt az EU-s tagság miatt annyira. A Krimről már mindenki tudja, hogy Oroszországhoz fog kerülni. És ami kérdés az, hogy Ukrajna területének kevesebb, mint 30%-át adó három megye, Luhansk, Donyeck és a harmadik.
Azért jóval kevesebb, mint 30 szerintem.
Igen, inkább 20%. És ennek az elcsatolása a kérdés, amire Putyin elmondta, hogy hát erre igenis ő igényt tart.
Valószínűleg ez lesz a tárgyalási feltétel alapja, amikor ezek a tárgyalások elkezdődnek. Szóval itt szerintem nem az a kérdés, hogy béke lehetséges, nagyon sokféle béke lehetséges. Szerintem két kérdés van.
De egyébként azok a békék, amiket felfestettél, azok ugye azért egy spektrum két végletén vannak. Tehát
azt mondom, hogy nagyon sok béke.
Talán nem is annyira a legreálisabb végletei, hanem tényleg ilyen éles laboratóriumi végpontok.
És ezen belül fog majd a tárgyalóasztalokon eldőlni az, hogy például orosz tőke, hogy mehet be majd Ukrajnába, ki fogja Ukrajnát újjáépíteni, ki fogja üzemeltetni az ukrán energiaipart, milyen formában fog az ukrán élelmiszertermelés a globális élelmiszerkereskedelembe jutni, kinek fog ez hasznot hozni. Ezek a kérdések fogják szerintem meghatározni a békét. Szerintem a fő kérdés a béke kapcsán az, hogy milyen időtávra tekintünk, hogy milyen ideig lesz az a béke-béke. Ez az a kérdés, amire az Orbáni Trumpi politika sokkal inkább rövid távban gondolkozik, azon a logikán haladva, hogy rövid távon legyen gazdasági fejlődés. Az erős Ukrajnát támogatók, az önvédelemre képes Ukrajnát támogatók, a proxy háborúsok, mindegy, hogy hívjuk őket, nekik szerintem a fő érvük az, hogy hosszú távú békére van szükség a globális nyugatnak, a prosperitáshoz, hosszú távú béke pedig akkor lehetséges, hogyha most olyan mértékű ellenerőt mutat fel a nyugati szövetségesi rendszer, ami egyszer és mindenkorra megállítja Oroszország nyugatra terjeszkedő törekvéseit. Ebben azt hiszem, hogy nincs igazából lehetőségünk arra, hogy az időtávot megjósoljuk, hiszen itt a két nagyon nagy nyitott kérdés is van, az Európai Unió katonai építkezése, ami egy nagy nyitott kérdés, ugyanígy az orosz gazdaság is egy hatalmas nyitott kérdés. Nem tudjuk pontosan, mert 2023 óta nincsenek nyilvános adatok az orosz gazdaság teljesítményéről, de úgy tűnik, hogy a legnegatívabb jóslatok olyan 15-20%-os gazdasági visszaesést becsülnek Oroszországra, így nem tudja tovább folytatni a fegyverkezést Oroszország. Azt hiszem, ez inkább a hosszú távú békét vetíti előre.
Nem először teszem föl ezt a kérdést ebben a podcastban, de sikerült? Ezt ugye a nyugatnak a stratégiájára mondom, ami erőt szeretne felmutatni, és egyszer és mindenkorra megállítani az orosz igényeket Ukrajnával kapcsolatban. Úgy tűnik, hogy ez nem sikerül, hiszen a nyugat nem vette be, és most úgy tűnik, hogy nem is tudja bevenni Ukrajnát a biztonsági rendszerébe.
Hát figyelj, ez a háború, ez két éve zajlik, hogyha megnézzük ezeket a proxy háborúkat, Afganisztánban 10 évig voltak a szovjetek, a vietnámi háború 8 évig.
És sikerültek? Mondja, már azoknál tartunk.
Hát a Szovjetunió kivonult Afganisztánból, koreai háború 50-50, vietnámi háború nem, de nem jó az analógia. Egyébként.
Teljesen azért vannak hasonlóságok is, meg különbségek
itt van
is természetesen.
Oroszország határán folyik egy háború, Oroszország éppen területet vesztett, pár száz négyzetkilométert, nem sokat. Érdekszövetségvédő háború, ezért nem jó az analógia a proxy háborúval, mert itt az érdekszövetség határát súrolja.
Igen. Ez egy határháború.
Ez egy határháború.
Ukrajna sajnos.
De most ebben a helyzetben simán elképzelhető az is, hogy két évente újabb fegyveres konfliktus alakul ki.
Abszolút elképzelhető mindenféle kimenet. Nyilván egy tartós béke az jobb, mint egy ideiglenes béke, de szerintem nem csak gazdasági, rövidtávú érdekek szólnak egy béke folyamat mellett, meg akár a fegyverszünetek és a tárgyalások megkezdése mellett, hanem szól mellette az is, hogy ebben a konstellációban pont, hogy ezt az erőfelmutatást nem tudjuk megtenni, és nagyon-nagyon-nagyon sok erőforrást fogyasztunk el, és egyébként ennek az erőforrásoknak ugye nem ilyen technikai neve van, hanem emberélet a legfontosabbika, ami ott helyben történik. És a nyugat nem 2,5 éve, hanem 15 éve kezdett el e felé a szituáció felé haladni. Oroszország meg még korábban valószínűleg, sőt, igazából az egész datálható a hidegháború végére, és valamilyen módon már minden fél megágyazott valamilyen folyamatoknak. összességében, hogy egy generációnyi idő nem volt elég arra, hogy a világnak ezen a területén stabil nyugati orientáció alakuljon ki, akkor most miért állítunk olyat, és miért mutatunk olyan dolgokra, amiket aztán megígérni meg tudnak a döntéshozók, de megvalósítani nem tudnak, és ez viszont nagyon durva áldozatokat követel meg az ott élők részéről.
Még az egy dolog maradt ki a képletből, hogy Putyin lassan 80 éves lesz, nem fog örökké élni, de ez persze nem jelent semmióta arra nézve, hogy ki fogja őt követni a trónon.
Na igen.
De és... az is igaz, hogy itt egy putyini érdek jelenik meg, Oroszország hatalmi érdekébe ágyazva, vagy azt képviselve, vagy akár megfordítva, hogy Oroszország érdekén felül helyezkedik Putyin hatalmi érdeke, és ez is változtathat a képleten a hosszú távú békét illetően, de ez is spekuláció már azon a szinten, amivel nem fogunk előrébb jutni.
Jó, nem tudjuk, hogy mi fog Putyin után történni, azt viszont nagyon nehezen látom elképzelhetőnek, hogy ki lehessen ülni ezt a konfliktust, vagy egész egyszerűen 20 évvel el lehessen halasztani ezt a problémát, és utána meg csak úgy egyszerűen megkezdeni egy ilyen 20 évre időzített NATO integrációs folyamatot. Ez nekem egy nagyon irreális dolognak tűnik, talán egy ilyen alku folyamatban elfér, mint egy átbeszélt és aztán később felülírt pont, de nehezen tudom elképzelni, hogy ezt kirakják a feltételek közé. De ne legyen igazam, mert nyilván, hogyha tud ilyeneket kialkudni az új nyugati vezetés a béke folyamatok során, akkor nyilván jobb helyzetben van a nyugat globálisan, tehát akkor ne legyen igazunk. Minden esetre az biztos, hogy a realitásból kell kiindulni egy béke folyamatnak. Jó lett volna az elmúlt 30 évben is, hogyha a realisták azok szerepet kapnak ezeknek a külpolitikai határkérdéseknek az alakításában, meg interpretációjában, de sajnos kialakultak konfliktusok, amik szerintem ilyen hamis idealizmusból is fakadnak. Természetesen a másik oldalon meglévő egyáltalán nem legitim hatalmi törekvések, meg agresszív tendenciák mellett. Tehát én nem hallgatom el a másik oldalát se ennek a dolognak. Itt nem az oroszok jogairól van szó, hanem kifejezetten az oroszok viselkedéséről van szó, és az annak kezelését ideálisan, vagy legalábbis elég jól megoldó nyugati politikáról.
Én amit még bedobnék ide, hogyha már elkezdtünk az ilyen nagyon hosszú távú jövőről beszélni, hogy én azért Európában, meg általánosabb végben a nyugatban azért látom a megújulásnak legalább a potenciáját. Tehát, hogy rendkívül súlyos strukturális problémái vannak jelen pillanatban a nyugatnak, például a klímaváltozás, például egyenlőtlenség, nyilván a klímaváltozás egy globális probléma, de hogy ezt elsősorban szerintem tehát hogy a nyugat az, amelyik így tematizálja meg, igyekszik megoldani, de most nem is ez a lényeg, erről majd még beszélünk, hanem az, hogy valóban vannak régóta fennálló strukturális problémái a nyugatnak, amivel egyelőre úgy tűnik, hogy nem tudja megoldani őket, vagy legalábbis nem látszik a megoldás rövid középtávon, de a nyugatban legalább benne van a potenciája annak, hogy előbb-utóbb ez tud kezdeni ezekkel valamit. Most szerintem Oroszországban meg nincs benne ez a potenciál, vagy én legalábbis nem látom. A Lex Friedmanban podcastjában volt még több mint egy évvel ezelőtt a Sztálin legnagyobb életrajz írója, egy orosz történész csávó, és akkor vele is beszélgettek az ukrán háborúról, ugye a Lex Friedman félig ukrán, és azt mondta ez a csávó, hogy az orosz történelmet, hogy egy ilyen vezérszára kéne felfűzni, akkor az lenne, hogy Oroszország mindig is le volt maradva társadalmilag, gazdaságilag, technológiailag a nyugattól, és mindig valahogy próbálták menedzselni ezt a lemaradást. De ezek a menedzselési kísérletek mindig csak a nap végén növelték ezt a lemaradást. És én azt gondolom, hogy ez az ukrán háborús kísérlet is növelni fogja ezt az elszigetelődést, ezt a lemaradást hosszú távon. Mert azt az üzenetet közvetíti, hogy stratégiailag nem lehet az olcsó orosz energiára építeni az európai ipart, mert biztonsági kockázatot jelent. Nem lehet, mint biztonsági partner megbízni Oroszországban, mert nem tartják be a megegyezéseket. És szerintem ezek a dolgok hosszú távon növelni fogják Oroszország elszigetelődését a világgazdaságtól, a nyugattól, és növelni fogják ezt a lemaradást. Na most az egy másik világ, ahol a nyugatnak nem sikerül megoldani a strukturális problémáit, és az USA-val egy egyenrangú hegemóniára törő birodalomként mondjuk Kína felemelkedik, és akkor már nem nyugatról fog sütni a nap, hanem keletről, az már egy nagyon másik világ lesz, akkor nagyon máshogy fog értelmeződni ez a lemaradás és ez az elszigetelődés. Szerintem mind a két szenárió lehetséges, én tovább is bízok és dolgozok azon, hogy a nyugat ezt megpróbálja valahogy a nap végén megoldani, és akkor szerintem hosszú távon, tehát most itt évtizedekről beszélünk, nem reménytelen Ukrajnának a nyugati integrációja.
Neked abban igazad van, hogy amióta modernitás van, azóta Oroszországnak az egyik nagy kérdése a modernizáció kérdése. És nyilván ez jellemzően a felvilágosodás óta a nyugat technológiáinak, társadalom szervezésének átvételében, hogy az ahhoz képest viszonyított teljesítményben nyilvánult meg. Ez egyébként csak az egyik szelete a történetnek, de ebben teljesen igazad van. Mert van egy másik szelete a történetnek, ami szerintem Oroszország, mint egy központ kérdése. És Oroszország mennyiben tudja a saját területeit rendezni, mennyiben tudja egyben tartani azt a hatalmas országot, és azt a sokféle embert, sokféle népet, egy divers kultúrát, ami az Orosz Föderációban él, vagy korábban az Orosz Birodalomban élt, vagy kettő között a Szovjetunióban élt. Ugye ezek különböző kiterjedések voltak, különféle mértékekben és különféle intézményes módokon volt érdek kiterjedése Oroszországnak, de ez egy örök kérdése volt az orosz államszervezésnek és államvezetésnek, hogy mennyire tudja a központi működési képességet fenntartani, és mennyire tudja az egységet megteremteni. És ez azért egy nagyon fontos dolog. Tehát, hogyha a Putyin pártjának a nevére nézünk, akkor itt is azért vannak hintjeink, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos kérdése az orosz államszervezésnek, és egy mindenkori hatalmi érdekérvényesítésnek. A
Nagy Oroszország,
kelet vagy nyugat kérdés, mi az orosz? Egységes Oroszország a párt neve.
Hát végül is ilyen 90%-okkal nyerik a választásokat, szóval...
Egységes.
Ez meg egy másfajta egység kérdése, de térjünk vissza a kelet és a nyugat kérdéséhez, mert ugye az nem volt itt a listánkon, hogy Oroszországot, mint egy jól működő, egészséges intézményrendszerű demokráciaként értékeljük. Tehát nem ez a feladatunk van, hanem inkább csak az, hogy megértsük ennek az egyébként tényleg agresszív viselkedésű szövetségi állam szervezetnek és a vezetőinek a lépéseit. Ha ránézünk a kelet és a nyugat kérdésére, akkor meg szerintem nem érdemes végletekben gondolkodnunk. Nem biztos, hogy a mi életünkben egyszer csak kisüt keletről a nap és leáldozik nyugatról a nap, hanem itt inkább egy már létező és evolválódó multipolaritásról beszélhetünk, tehát egyre inkább több helyről van fény, meg több helyről van erő, meg több helyről van hatalom, meg több helyről van befolyás, meg több helyre van üzlet, meg több helyen alakul ki konfliktus, tehát egy ilyen dinamikus, többpólusúság létezik. Na most ebben fog valahogy lavírozni Oroszország is, de ebben kell mondjuk az Európai Uniónak is lavíroznia, és valahogy ebben kell értelmeznünk majd a hosszú távú folyamatokat, de nagyon nem mennék tovább a jövőkutatás irányába, hogy pontosan mi tud itt két év tized múlva kialakulni. Én azt mondom, hogy ez egy elég jól megfogható, globálisan is, és most már nyugaton is kimerem jelenteni, hogy azért viszonylag nagy támogatottságot élvező politikai cél, hogy teremtsük meg a békének a feltételeit, és nyilván azt szervezzük meg minden stabilabbra.
A Gallup szerint az ukrán népesség most már több mint 50%-a szeretné, hogyha megkezdődnének a tárgyalások Oroszország és Ukrajna között. Csökkenőben van az abbéli hit, hogy Ukrajna a következő pár éven belül csatlakozhat a nyugati gazdasági szövetségbe, vagy védelmi szövetségbe. Annak van itt nagyon nagy jelentősége, hogy az ukrán nép, az ukrán állampolgárok meddig bírják ezt a háborús életet, meddig van bennük kitartás, nem csak pénzbeli erőforrás, hanem érzelmi erőforrás ennek a háborúnak a folytatására, és hogyha tovább növekszik a tárgyalások azonnali megkezdését szorgalmazók tábora, az biztos, hogy jelentős hatással lesz a béketárgyalások megkezdésére.
Igen, a közvélemény is befolyásolja indirekt módon, hogy milyen békék alakíthatóak ki, de azért az én értelmezésemben az első kérdés az, hogy a nagyhatalmak vezetői azok hogyan döntenek, és milyen kommunikációt, meg milyen tárgyalási folyamatot alakítanak ki.
Rajta tartjuk a szemünket az eseményeken, most viszont menjünk tovább. Következő témánkat két német esemény adja. Egyrésztről november elején szétesett a szocdem-liberális zöld kormánykoalíció. Scholz nem tudott megállapodni a költségvetésről a liberális Christian Lindner pénzügyminiszterrel, így kirúgta. Ennek valószínűleg mindkét fél örült, hiszen a kormánykoalíció és politikusaik népszerűsége a békasegge alatt van. Konkrétan Olaf Scholz a legelutasítottabb politikus jelenleg Európában a cseh Petr Fiala után. E kétes cím eléréséhez az is hozzásegítette, hogy a német gazdaság rég nem látott lejtmenetben van. A zöld átállás extra költségei, Ukrajnának nyújtott támogatás mind közvetlen anyagi oldalon, mind az orosz energiáról való leszakadás, átállás okozta költségek, és a termelés kiesése is megviselték a világ egyik legnagyobb gazdaságát, amelynek strukturális problémái is a felszínre kerültek. A másik kihívás a kormányzat számára az egyre inkább kibontakozóban lévő elégedetlenség az iszlám kisebbséghez tartozók és a többségi társadalom együttélésének viszonyában. Pár napja épp a berlini rendőrfőnök nyilatkozta a Berliner Zeitungnak, hogy hát igen, Berlin ugyan teljesen biztonságos, és azt nem mondaná, hogy vannak no-go zónák, de azért felhívná azok figyelmét, akik zsidónak vagy az LMBTQ közösség tagjának néznek ki, hogy legyenek óvatosak egyes környékeken, és persze nem akar rossz hírbe hozni semmilyen csoportot, de hát ezeken a környékeken túlnyomó részt arab származásúak laknak. Szóval választások lesznek hamarosan, legkésőbb tavasszal, CDU győzelem és nagy AfD előretörés várható, tehát Európa legszélsőjobboldali pártja erősödhet tovább, Európa első számú gazdaságában, amelytől a mi gazdaságunk is a leginkább függ. Mit szóltok ezekhez?
Hát azt gondolom, hogy a német gazdaság problémáiról már sokat beszéltünk, és nyilván ez az egyik legnagyobb dilemma, amikor rátekintünk a saját várakozásainkra is a következő éveket tekintve. Nagyon kellene a beindulás, meg a beindítás. Még nem pontosan látom, hogy fogja ez a gazdaság újra szervezni az inputokat, tehát hogy fog az energiáért versenyképesebb árat fizetni, hogyan fogja a megrendelés állományait megtartani az ipari kapacitásaiban, hogyan ússza meg a kiszervezésekből fakadó feldolgozóipari leépítéseket. Ugye ezek zajlanak és zajlottak is az elmúlt évtizedekben, részben haszonélvező is voltunk ezeknek a folyamatoknak, de hát a másik oldalról meg amikor a nagy bolygó leáll, akkor azért a holdak meg gondba kerülnek, és ilyen értelemben mi itt Közép-Kelet-Európában problémákat fogunk elszenvedni, hogyha nem találjuk meg a német gazdasági növekedésnek az új útjait. Tehát ugye ez nekünk életbevágó kérdés, szerintem ez a legelső pont, amit le kell szögeznünk, éppen úgy, ahogy életbevágó kérdés az egész regionális konjunktúrát tekintve is. És ez másrészt meg egész Európa kiszolgáltatottabbá és instabilabbá válik, hogyha nincs egy német gazdasági motor. Ez nagyon fontos dolog. Ugye vannak ambíciók, ilyen politikai szinten megfogalmazott ambíciók nyugatról, meg keletről, francia és lengyel oldalról például ennek az alternatíváinak felrajzolására, de gazdasági erő, meg politikai centrum létrehozása tekintetében azért a valódi alternatívákat a mai napig nem látjuk, és nehéz elképzelni, hogy mi következhet ezután. De az biztos, hogy baj van, és az elixírt azt a német gazdaság még nem találta meg. Hát ami meg az elmondott társadalmi jelenségeket illeti, itt a bevándorlás folyamatainak ilyen mindenféle kulturális és sajnos kriminalista politikai, meg együttélési eszkalációi szempontjából, hát az meg elszomorító, meg hát megdöbbentő, hogy ez eddig eljutottunk. Megdöbbentő az, hogy igazából a modernitás, meg hát nem csak a modernitás, hanem a toleráns együttélés, a békés együttélés alapvetéseit számoljuk most föl. Egy ilyen rosszul menedzselt, meg alapból talán rossz célok mellett kialakított integráció, meg bevándorlás politika miatt. És megdöbbentő, hogy eljutottunk addig, hogy így ki kell adni bizonyos szexuális vagy vallási kisebbségeknek a figyelmeztetést, hogy ne menjenek egy városrészbe 2024 Németországon. Tehát ez azért nem alap.
Nekem is az volt az első gondolatom, hogy ez 70 év, vagy mi az, 90 évvel ezelőttről is szólhatott volna ez a rendőrségi közlemény, hogy zsidóknak és melegeknek nem ajánljuk bizonyos helyekre, hogy menjenek. Ez számomra is amúgy teljesen megdöbbentő, hogy ez van.
Milyen értelemben megdöbbentő, hogy jutottunk ide? Nem tud elképzelni, hogy ez hogy játszódik le ennek a veszélynek a létrejötte.
Szerintem nem a folyamata megdöbbentő, mert azt ugye lépésenként láttuk.
Igen.
Ahogyan kialakul.
Hanem, hogy ez a mindennapi élet. Tehát, hogy most én zsidó vagyok, de közben azért egy fehér férfi, most ha...
Azt mondta a rendőrfőnök, hogy ha kipa van valakin, azt javasolja, hogy vegye le.
Tehát, hogy Magyarországon ezt el tudjátok képzelni?
Nem, mert tehát, biztonságban tartjuk, és egyenlő jogokat tartunk fönn az állampolgárok számára, meg az ide látogatók számára, és biztonságot tudunk fenntartani.
De én el tudom képzelni, hogy Magyarországon van olyan hely, hogyha valaki kifestett körömmel, hosszú hajra, a lánynak öltözve fiúként elmegy egy kocsmába, ott kap egy pofont.
De ne haragudj. Én nem azt mondtam, hogy Magyarországon nincs homofóbia vagy antiszemitizmus, hogy nincsenek emberek, akik rossz dolgokat csinálnak vagy gondolnak. Adott esetben még erőszak is fakadhat ebből elszigetelten. De hanem, az, hogy ez olyan csoportos probléma, társadalmi jelenség.
A rendőrség bemondja, hogy srácok, erre így figyeljetek oda, ne menjetek oda. Tehát, hogy én is tudok olyan kocsmát Magyarországon, ahova ha bemennék egy szikrás kitűzőben, akkor lehet, hogy kapnék egy pofon, mondjuk az 56-os sörözőbe. Mert provokációnak fognák fel, meg mit tudom én, vagy kimennék a Fradi meccsre, Újpest mezbe.
A Bemrak parton a Revolution 56-ba?
Szerintem...
Ott dumálnának veled, ha meg nem zárták volna be, de már szerintem nincs.
Tényleg?
Aha.
Amikor a Bayern meg a Stefka dumált ott a... Vagy meg a Puzsérral vitatkoztak, meg nem
tudom. Veled is vitatkoznának, ott cigizgetnétek.
El tudom képzelni,
hogy nem is vitatkoznak. Ez nem egy nyilatkozat volt, ez egy interjú volt a rendőrkapitánnyal. Nem a hírekben mondták be, hogy felszorítjuk Berlin lakosságát.
Oké. Ettől függetlenül, tehát az, hogy ezt egy hivatalos személy egy egész városrészre így bemondja, ezt nem, egyszerűen nem tudom elképzelni Magyarországon, és nem azért, mert Magyarország egy annyira királyhely lenne, hanem csak, tehát soha nem volt ilyen. Tehát, hogy azt mindenki tudta, mit tudom én, 15-20 éve ezelőtt, hogy azért a 8. kerületben azért vigyázni kell. De hogy ott nem abba az irányba ment el szerintem a dolog, hogy még jobban vigyázni kell, hanem volt egy gentrifikáció, mit tudom én, amire nyilván annak is vannak nagyon szignifikáns negatív következményei, lakhatási válság, meg mit tudom én, de az azért tagadhatatlan, hogy Budapest egy biztonságos hely, még Magyarország egy alapvetően a nap végén biztonságos hely. Ugye itt is voltak olyan dolgok, nem tudom, erre emlékszünk a magyar gárdás rendpárti felvonulások kapcsán, hogy valaki elütött egy gyereket az úton, aztán kiderült, hogy nem is halt meg nem lett komoly baja, de azt ott a gyerekei szeme láttára így meglincselték azt az embert. De nem egy nagyvárosba van ez.
Okay, tehát akkor
én nem azt mondom, hogy nincs ilyen Magyarországon, nincsenek veszélyesek, én azt mondom, hogy én a saját szempontomból, a saját mindennapi életemtől ez annyira elképesztően messze áll, hogy ne menjetek ide azért, mert zsidók vagytok, vagy melegek vagytok, hogy hihetetlen.
Tehát akkor itt van a no-go zóna, mint kifejezés, ami a magyar közéletben a Fidesz által politikai termékkétett hanyatló nyugat koncepcióját volt hivatott támogatni, és most pedig ez egy egészen más környezetben hangzik el, egy berlini...
Hát de nem ugyanez a no-go-zóna volt az
koncepcióját is? Tekintve igen, de valószínűleg az inkább brüsszeli no-go-zóna volt.
Nem, az
konkrétan berlini és bécsi példák is voltak, volt. De, bécsi, de ugye ez egy, ez egy allegória, tehát az a helyzet, hogy a nyugat nagyvárosaiban vannak olyan helyek, ahova nem szívesen mész be, mert nem tudod garantálni, vagy akár az állami erőszakszervezet sem tudja garantálni a biztonságodat.
Na és itt az én
kérdésem. Ez ugyanaz a történet, csak itt most konkrétan már a mainstream is kimondta a nyilvánvalót.
Így van, és itt az én kérdésem az az, hogy mit gondoltok nekünk itt Budapesten, a körút szélén, milyen megközelítésben érdemes beszélnünk a Nyugat-Európát érintő iszlám kisebbség és nem iszlám többség együttélésének a nehézségeiről. Én egy lehetséges megközelítésnek látom azt, hogy ennek a problémának a kibeszéltsége, de leginkább kibeszéletlensége komoly felhajtó erőt jelent a szélső jobboldali erők számára, akik ennek következtében egyre közelebb kerülnek a hatalomhoz, ráadásul a végrehajtó hatalomhoz, aminek most a német példát nézve lehet, hogy már a közeljövőben hatása lesz. Például a német gazdaság élénkítő költségvetésre. Konkrétabban lehet, hogy az AfD adja a következő német pénzügyminisztert, aki valamit fog mondani arról, hogy hogyan támogassák a német autóipart, ami közvetlen hatást fog gyakorolni a magyar átlagjövedelemre, a magyar gazdaság fejlődésére. Én ezt látom a megközelítésnek. Arra gondolok itt, hogy az AfD valószínűleg nagyon jól fog szerepelni az előrehozott választásokon. Azt nem hiszem, hogy
tartományikon már így is nagyot mentek.
Is nagyot mentek. Azt nem hiszem, hogy koalícióba lépne vele a CDU, akkor inkább a liberálisokkal, de mi van, hogyha mégis, és akkor hogy néz neki az a német gazdaság, amiben az AfD is.
Vagy a BSV.
Vagy a BSV, így van. Ugye a
hát inkább Sarah a BSV, Wagennek. Mint az AfD.
Szóval ebből még bármi lehet a koalíciós kormányzás terén, csak hogy ebben azt hiszem nagyon jelentős szerepet játszik ez az együttélés, integráció, asszimiláció és konfliktus sok sorozata, ami Németországban állandó hírforrás, kibeszéletlen hírforrás. Kell-e nekünk erről beszélni?
Én a berlini villanyoszlopok párt matricáitól hátrébb lépnék nagyon nagy lépéssel, és ránéznék az eszmék világára. Van egy nagyon megkapó keretem szerintem. Amikor diákjaimmal esszét iratok mostanában, akkor arról az állításról kérem a véleményüket, hogy a felvilágosodás és a közgazdaságtan jobb, szabadabb és gyümölcsözőbb életet teremtett számunkra. Tehát ehhez kapcsolódva kell elmondani a véleményüket. Na most én azt gondolom, hogy egyébként sokat kaptunk a felvilágosodásból és a modernitásból, jólétben, életminőségben, együttélési nívóban, abban, hogy szabadabban és értékesebben is talán sok esetben élhetjük az életünket, de vesztettünk is. És vannak árnyoldalai is a modernitásnak, meg pedig pont akkor, amikor radikalizáljuk magunkat. És én azt gondolom, hogy óhatatlanul a felvilágosodás tendenciája, hogy ilyen értelmiségi módon belehajszoljuk magunkat valamilyen nagyon radikális elméletbe, és azt az igazságképet akarjuk mindenáron megvalósítani a világon. És én ezt látom most a nyugat-európai világon is, hogy beleszaladtunk valamilyen nagyon valóságidegen igazságképbe. És igazából pont a gyereket öntjük ki a fürdővízzel emiatt. Tehát nem tudjuk azt a szép világot tartani, amiben a modernista, idealista tendenciáinkat valamilyen örök értékek ideái szabályozzák, ahol valahogy ezt a hagyományok szabályozzák, valahogy így a régi, a cizellált, az örökség módosítja. Persze emellett meg teret kap az innováció, az újítás, a fejlődés, a szabályozás, a keretbefoglalás. És amikor a nyugati világ ezt a kettőt, hogyha úgy nézzük egy jobb és bal agyféltekét, egymással szintézisben tud működtetni, abban szerintem csodálatos civilizációs vívmányok alakulnak ki. Amikor viszont az egyik irányba ellendül a mérleg, akkor bekorlátozzuk magunkat, kisebbik rossz, és utána pedig felszámoljuk a saját kivívott értékeinket, jólétünket és szabadságunkat is, és ez pedig a nagyobbik rossz. És akkor, amikor egyébként a saját történeti utazásának végén, 2024, már az eddigi végén, mert nincs történelem vége szerintem, 2024-ben Németországban nem mehetnek be bizonyos utcákba, meg lakónegyedekbe LMBTQ emberek, tehát szexuális kisebbségekhez tartozó emberek, meg bizonyos vallásoknak, vagy felekezeteknek, vagy bizonyos népcsoportoknak a képviselői, hát az egyrészt botrány, másrészt meg szerintem egy nagyon komoly jel, hogy el kell gondolkodnunk azon, hogy hogyan radikalizálódhattunk ideig, és hogyan teremthetnénk újra harmóniát a társadalomban, ahol valamennyire büszkék vagyunk az örökségünkre, büszkék vagyunk a különböző intézményekre, amik még megvannak a társadalmunkban. Adott esetben energiát fektetünk abba, hogy új intézményeket építsünk, amikben van tekintély, amikben van hagyomány, amikben van érték, de a másik oldalról természetesen megtaláljuk a fejlődésnek a lehetőségét, megtaláljuk, hogy hogyan tudunk szabadságot biztosítani sokféle embernek, és hogyan tudjuk az értékes gazdasági szerveződésnek, meg az értékes társadalmi szerveződésnek a szabad kereteit kialakítani. Amikor ez a kettő működik, akkor van virágzás. És ezt a virágzó politikát és a virágzó politika, tehát a virágzás biztosító politikát, nem a politika virágzik, hanem a társadalom, de ezt a virágzás biztosító politikát kell megkeresnünk, és szerintem ez sok esetben elcsúszott, eltűnt, vagy nem találjuk, vagy még megvannak egyébként nagyon jó dolgok, de mások már nincsenek meg, és újra kell alakítanunk az összképet. Szerintem ez a kihívásunk. És ez nem csak a németek kihívása, hanem az egész nyugatnak a kihívás, és gondolati értelemben mindannyian, minden nap részt vehetünk ennek a formálásában.
Szerintem nem az eszmei háttér az, ami félresiklott. Szerintem nem a felvilágosodás, a modernitás és a liberális demokrácia eszméivel van baj, hanem sokkal inkább a kivitelezése az, ami megfelelő.
Mindig a kivitelezése az, ami, hogy az eszme jó, csak megint nem sikerült kivitelezni. Mindig ezt csináljátok.
És mondom, hogy miben. Itt a lustaságot és az elkényelmesedést sorolom ide elsősorban. Ha megnézzük a nyugati országokat, most kezdenek érdemben foglalkozni az együttélés kihívásaival. Svédországban, Dániában, Franciaországban, Ausztriában, Angliában most indultak el azok a programok, amik kezelik a problémákat. Csak pár évtizedes késéssel, de az eszmei keret az maradt a felvilágosult liberális demokrácia. A válaszok eltérőek ezekben az országokban, bezárják a szélsőséges mecseteket, vagy ellehetetlenítik a szélsőséges imámokat. A svédeknél van olyan, hogy fizetnek annak, aki elhagyja az országot. A dánok antigettó intézkedéseket, erőltetett kapcsolatépítést és integrációt vezetnek be, például nem jöhetnek létre bevándorlók, zárványok, és a bevándorló hátterű gyerekeknek azt hiszem egy éves kortól heti x 20 órában, 25 órában kiegészítő oktatásban kell részt venniük dán kultúrából, nyelvből, tehát társadalmi kirekesztődést fékezik meg állami beavatkozással. És én erre mondtam, hogy lustaság volt és elkényelmesedés volt az, hogy abban a tévhitben ringatták magukat döntéshozók az elmúlt 30-50 évben, hogy majd a gazdasági jólét mindenkinek egyformán jut, és ha jólét mindenkinek egyformán jut, akkor mindenki egyformán művelt, és toleráns, és liberális lesz. Hát ez nem így van. Ezzel persze sok munkától meg lehetett kímélni magát a döntéshozóknak, szerintem szellemi intellektuális lustaság, és nem törődömség volt.
Ez nem lustaság. Ez szerintem kb. Az, amit a múltkori adásban is mondtam, hogy ez egy ideológiai vakság. Tehát, hogy ők nem lusták voltak, ők nagyon sokat gondolkoztak azon, hogy ez majd hogy lesz így, mennyire barom jó, de...
Az ők alatt az elmúlt...
Az elit.
A progresszív elit. De
gondolkozás, hogy újra nem került pénz, nem került policy, nem kerültek integrált iskolák, nem kerültek integrált lakóközösségek, hanem a piacra volt bízva, majd a piac elrendezi, és a bevándorló 90%-a be is költözött a legolcsóbb panellakásokba, albérletekbe, a legolcsóbb kerületek leglepukkantabb negyedeibe, egy blokkba, ahol kialakultak ezek a zárványok, ami a meleg ágya a generációkon átívelő kirekesztettségnek és radikalizálódásnak, és ezt látjuk most megvalósulni, és azt, hogy ha akkor költöttek volna az integrációra, nem lennénk itt.
András, mindjárt mondhatod, de azért itt még mondanék pár nagyon rövid szót. Tehát azért én nagyon nagy híve vagyok az intézménytervezésnek is, tehát nem csak kultúra van meg eszmék, hanem természetesen intézmények is. De nem mindegy, hogy milyenek azok az intézmények. Amikor fizetnek azért, hogy valaki elmenjen az országból, egyébként számomra nagyon szórakoztató, mert a kóztétel közgazdasági paradigmájának egy
imádod ezt a
tökéletes megvalósulását. Jó, látom, jó, ez rendben van.
Csak ismertessük a kóztételt, ugye?
Mindig elmondjuk.
Alapállítás.
Hogyha tisztázottak a jogok és a kötelezettségek, piac hatékony allokációt hoz létre.
A tulajdonviszonyok.
A tulajdonviszonyok.
Hát igen.
Ja, itt egészen svéd konkrétan, állam. Hogy Svédország kié, ugye itt ez a, erre fordítod le, hogy ez a föld, ez itt kié.
Mindenkinek van egy részvénye, amit eladhat, és de akkor el kell mennie.
De ugye azzal, hogy ott van, az övé lesz, akár ez nem egy normatív kérdés, vagy ez egy leíró kérdés. Tehát, hogyha ő ott van, akkor fizetned kell ahhozért, hogy elmenjen. Ez bárkivel így van, nem származás kérdése. De ránézve a másik dologra, például az, hogy a svéd állam megmondja, hogy kivel kell együtt lakni ahhoz, hogy jó társadalmat hozzunk létre. Nyilván az nagyon jól hangzik, hogyha nem csinálunk szegregátumokat, tehát ezzel én egyetértenék. De azért nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy a stockholmi progresszív elitnek a legdrágább lakásaiba fogják beköltöztetni azokat az embereket, akikkel most már együtt kell lakni, vagy pedig az alsó középosztály fogja ezeket tapasztalni. És nem fog-e ugyanolyan társadalmi törésvonalakhoz vezetni, ahogyan az elmúlt évtizedben a nyugati világ majdnem összes országában kialakultak konfliktusok ennek kapcsán. Tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy óvatosan a társadalom mérnökösködéssel, és ezért organikus megoldásokat is kell keresni.
Oda tehetjük a lustaság mellé a képmutatást.
Azt is oda tehetjük, de jó intézményeket is kell találni.
Ez már közelebb van a megoldáshoz.
Meg a jó intézmények azok végig gondolandóak, mert vannak nem várt következményei az intézményeknek.
De szerintem ugyanebben a ideológiai vakságban te is valamennyire vétkes vagy, mert te is arról beszélsz, hogy hát hogy kéne jól csinálni az integrációt, miközben az egy ideológiai alapvetés, hogy ez egy kívánatos és jó cél.
Hát ne haragudjatok, de az, hogy Németország felépült, ez egy kívánatos és jó cél az, a második világháború után.
De ennek mi közben a bevándorláshoz? Az, meg a multikulturalizmushoz.
Az, hogy a török bevándorlók építették újra Németországot.
Hát meg az amerikai tőke nagy rész szerintem, de na mindegy, de nem is erre
akar. Srácok, a történelem nem egy irányú utca. Az, hogy voltak bevándorlók, és egyébként hasznos és értékes tagjai egy társadalomnak, az nem azt jelenti, hogy mindig több bevándorlásra van szükség. Igen,
nem is akartam behozni ide a mostani 2015 utáni bevándorlási hullámot.
Az igazi probléma amúgy azzal van, tehát hogy szerintem azért az is heves érzelmeket kelt, amikor egy török választás után nyer az Erdogán, és ott dudálnak a törökök a körforgalomba, Hamburgba, de ez nem egy akkora probléma, mint hogy nem lehet bemenni egy utcába, de most egy kicsit így hátrébről
indulni. Csak azt akarom mondani, hogy ez a Neuköllnös, ami
figyelj, az
kimondva,
Ákos negyed órával ezelőtti kommentjére akarok negyed órája reagálni, hadd mondjam már el. Szóval, tehát szerintem az Ákos azt mondta el, hogy hagyományok, értékek megszüntette a liberalizmus, és hogy szükségünk van egy új nagy egységes történetre arról, hogy mi kik vagyunk, és
a radikalizmus, nem a liberalizmus.
Rendben, legyen a radikalizmus. De hogy én így igazából ezt vitatnám. És ez egy nagyon posztmodern dolog lesz, amit mondok, mert én a létjogosultságát vitatom ezeknek a nagy narratíváknak, ezeknek az elképzeléseknek.
Azt hiszem, hogy rendes baloldaliként híres pomofób vagy.
Pomofób? Az mit jelent?
Postmodern
fób. Nem, én, tehát
szerintem megérzett valamit a 68-as hullámból.
Hát, figyelj, fogalmazzunk úgy, hogy én rendkívül szkeptikus vagyok ezekkel a nagy narratívákkal szemben, mert én pontosan itt is ezt az ideológiai vakságot látom fő és elsődleges problémának. Tehát én az egész sztorit AFD-stől, bevándorlóstól, gazdasági helyzetestől abból vezetném le, hogy egész egyszerűen nem volt hajlandó az uralkodó elit, és itt most a zöldektől a CDU-ig minden német pártot szeretnék ebbe beleérteni, az AFD-n kívül, meg mondjuk a Wagenknecht-en kívül. Volt egy ilyen nagy narratíva, amiben igazából így egyetértettek, hogy egyrészt ugye ez szolgálja a tőkés érdekeket a bevándorlás, mert lenyomja a béreket, de növeli a GDP-t, tehát hogy több adó, mindenki örül. Hittek el be a nagy missziójába a német társadalomnak, hogy, hogy integrálni kell bevándorlókat külföldről az egyenjogúságban, és én nem azt mondom, hogy ez mind rossz dolog. Én azt mondom, hogy volt egy nagy sztori, amiben belerekesztették az egész diskurzust, és olyan problémák keletkeztek, amik túlmutattak ezen a diskurzuson, amiket nem lehetett ennek a diskurzusnak a keretein belül megoldani. És nem csak, hogy megoldani nem lehetett őket, hanem felismerni sem lehetett. És jöttek a... És erre jön a szélsőjobb, aki így nem ebben a diskurzusban van, felismeri a problémát, hangzatos álmegoldásokat generál, hogy aztán más projekteket hajtson végre. És szerintem ez az igazi probléma. Tehát, hogy ha rangsorolni kéne, hogy mi a baj, az első az az, hogy a tág értelembe vett elit nem képes még csak megérteni sem azt, hogy ez egy nagy probléma, nem képes megoldásokat gyártani rá, ez az első probléma. A második probléma, hogy jön a szélsőjobb, aki adresszálja ezeket a problémákat, ezzel akar hatalomra kerülni, aztán más jellegű projekteket megvalósítani, és csak ezután következik az, hogy az igazi probléma, hogy nem mehetnek be a zsidók és a szexuális kisebbségek. Tehát, hogy szerintem ebben a sorrendben van a súlyossága ennek a három jelenségnek.
Narratív történetet tekintve egyetértünk. Szerintem ugye Németország bonyolult dolog, mert valóban van a ottani megvalósult kemény jobboldali pártnak valóban van szélsőjobboldali szekciója vagy eleme. Nem úgy, mint más országokban, ahol már megegyeztünk ebben a podcastban, hogy inkább igazi jobboldalnak vagy erős jobboldalnak hívjuk, mert igazából ez csak rámutat arra az újraformálódó jobboldali mainstreamre, ami most például a tengeren túlon is kialakult. De azzal, hogy megegyeztünk abban, hogy vannak problémák, és meg kell találnunk a megoldásokat, még nem találtuk meg a megoldásokat, tehát akkor most meg kell vitatnunk, hogy milyen társadalomban
szeretnék
élni.
De a szélső jobbot már ezzel kirekesztettük a diskurzusból. Mert hogyha mi meg tudunk egyezni abban, hogy van probléma, próbáljuk meg megoldani, akkor már nincs helye a társadalomban az extremitásoknak.
Hát, hogy valószínűleg a támogatottsága azoknak a mozgalmaknak csökkenni fog.
Így van,
akik
így
olyan
van.
Megoldásokat akarnak, ami nem képes a józanész, meg az egyenlőség, szabadság, testvériség, meg a jogegyenlőség talaján álló megoldásokat biztosítani, jobbról és balról természetesen.
Így van, és ezért tartom én ezt az ideológiai vakságot, ami szerintem továbbra sem lustaság, ezek az emberek gőzerővel dolgoztak azon, hogy megvalósítsák a saját elképzeléseik szerinti utópiát. Én ezért tartom ezt a legnagyobb problémának.
Ugye még itt annyit a jobb oldalról, hogy egyébként sok országban van hasonló probléma, és sok országban a jobb oldal egyébként éppen már fölkarolta ezeket az ügyeket, amikről beszélünk, tehát kifejezetten akár a zsidóságnak a kérdését, és, vagy kifejezetten a szexuális kisebbségeknek a kérdését is. Hogyha ránézünk a holland politikára, akkor ez már abszolút beépült például ott a tematikába, és az agendán pedig az erős jobboldal tartja ezt, mégpedig azért, mert annyira kiéleződtek ezek a problémák. Ugye Hollandiában is voltak megdöbbentő dolgok az elmúlt hetekben.
Amit egy nagyon érdekes ellentmondásnak látok még ebben a témában, az az, hogy ezek az iszlám kisebbségbe tartozó szavazók jellemzően az országaikban meglévő baloldali pártokra szavaznak, akik...
Mert még nem olvasták az ulebeket.
Akik érzékelik ezt a szavazói bázist, tehát elkezdenek feléjük politizálni, de mindeközben ugyanezek az iszlám szavazók, azok, akik a korábbi baloldalhoz kötődő akár polgárjogi, akár emberjogi, akár nőjogi vívmányokat talán a leghangosabban hajlamosak kritizálni a fundamentalista keresztény szavazóbázis mellett.
Igen, ez egy teljesen érthetetlen koalíció az én számomra is.
De mi ebben az érthetetlen? Ne haragudjatok.
Hát tehát... nem érthetetlen, logikus, csak saját magát számolják fel ezzel ezek a baloldali pártok.
Ezzel önmagában egy egyetértek.
Csak az, hogy ezért értetetlen.
Csak a másik oldalról meg ugye hogy azt látjuk, hogy a szavazótömeg, tehát ez, ennek a bevándorló szavazótömegnek a szempontjából teljesen logikus azokra a pártokra szavazni, ami ugye egyre nagyobb mértékben szorgalmazza azt, hogy ők bevándoroljanak az adott országba. Ilyen értelemben ez a számukra rational choice.
Bevándorlásról, mert az ott élő kisebbségekről van szó, tehát
az ott nehéz. Élők szavaznak ott, csak ők nyilván szeretnék a saját kulturális értékrendjüknek, meg kulturális normáiknak megfelelően kialakítani a közegeiket, és nem bánják, hogyha ezek a közegek nőnek. És ezt egyébként nem lehet a szemükre vetni, hát ez rational choice, tehát ez önmagában teljesen érthető jelenség.
Én azt gondolom, hogy a bevándorlás...
Csak a baloldali pártok eközben elvesztik azokat a modernista eszméket, amikre folyton hivatkoznak.
Inkább erre az utóbbira gondoltam, hogy a modernista felvilágosodásból származó eszmék csorbulhatnak ezzel, és azt gondolom, nem is a bevándorláson van itt a fő hangsúly, hiszen itt csúcson ilyen 1,2 millió bevándorlóról beszéltünk az EU teljes területére vonatkozóan, ami százezrekben mérhető akkor, amikor nincsen egy csúcson a bevándorlási hullám, hanem sokkal inkább a belső népesség növekedésre utal ez a dilemma.
Ugye az a szomorú ezzel az egésszel, hogy ez az egész jelenség úgy nem csak a nyugati baloldali pártokra, hanem a nyugati baloldali államszerveződésre is alapvető kockázatokat ró. Tehát például nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy hogyan tud egy francia laikus állam hosszú távon fennmaradni. Ugye az előbb említett nagy francia író...
Mit jelent az, hogy laikus állam?
Ugye a laikus az a francia állam eszmének az egyik központi eleme, ez pedig egy kifejezetten aktív szétválasztása, a szekularitásnál is több szétválasztása államnak is egyháznak, igazából tartalmaz valamilyen egyházellenes élet is, vagy egy ilyen kifejezetten egyház a szemben meghatározott intézményi felállást is az államszerveződés, és ez a francia tradíció.
Tényleg azért járunk ide, hogy tanuljunk egymástól.
Na de, hogy még ajánljak egy-két könyvet, hogy itt nem akarom itt okoskodni, de hogy én mondom, a nagy francia író kapcsán azt mondom, hogy van a behódolás, ami nagyon érdekes tendenciákat hoz, de hát az idei nagy könyve tavaly karácsonykor jött ki a megsemmisülés. És hát az csodálatos.
Lembek?
Ulebek.
Aha. Na, azt most nem próbálom kimondani, mert ahány ház, annyi szokás ezzel kapcsolatban, de a megsemmisülés az csodálatos, és ott a szélső jobb kapcsán is van egy flörtje neki, meg szimpatikusan nyilatkozik egyébként a macroni technokrata államszervezet törekvéseiről is a gazdasági újraélesztést tekintve. Tehát két nagy kihívás van, és két irányba kalandozik ő intellektuálisan, hogy hogyan lehet megtalálni a társadalomban is, és a gazdaságban is az új utakat. Természetesen hát a könyv címe magáért beszél, de meglepő módon egyébként melegséges optimizmus is van ebben a könyvben a megsemmisülés előtt, úgyhogy ezt mindenkinek ajánlom.
Szerintem amúgy a behódolásban is.
Bizonyos mód, nagyon cinikus módon.
Nagyon cinikus módon.
A megsemmisülés ehhez képest egy bizakodásra okot adó olvasmány, akkor is, ha a véget természetesen
tragédia. Mert a behódulásban is az van, hogy itt voltál, te egy teljesen felesleges liberal arts kutató vagy, egy ilyen másodrangú egyetemen, nem volt semmi életed, semmi perspektívát, nem volt egy jó nőd, nem volt családod, nem volt gyereked. Tessék, akkor most itt van kettő nő egyből.
A francia laikus, és ez az egész európai második világháború utáni etnikai politikára vonatkozik, hogy szimbakként képzeljük el az államot, tehát nem létezik statisztika arról, hogy hány állampolgára van Franciaországnak vagy Németországnak, aki különböző etnikumokba tartoznak.
Hát ez talán nem olyan nagy baj.
Szerintem ez nagy baj. Érthető, hogy miért nincsenek erről statisztikáink, történelmi okokból érthető, de a jelenlegi kihívásaink kezelését és a valóságérzékelésünket nagyon megnehezíti az, hogy nem tudjuk a iskolai lemaradást, a munkahelyekről való kiszorulást, a korai halálozást, az alkoholizmust, a kábítószerfogyasztást, a börtönökben
én ezt értem, ez egy, tehát hogy most ezek, amit mondasz, ez egy nagyon durván kétélű fegyver. Én amikor mentem Izraelbe 16 évesen, ugye taglitra, akkor igazolnom kellett, hogy van legalább egy zsidó nagyszülőm. És akkor elmentem az anyakönyvi hivatalba, ahol kiadták nekem nagyanyám születési anyakönyvi kivonatot, amiben be volt írva, hogy zsidó. És ez nekem megdöbbentő volt abban az értelemben, hogy volt egy olyan korszak, ahol ezt így felírták, és mindenkiről számon tartottak, hogy ki zsidó, ki nem zsidó, és ezzel céljai voltak az államnak. Tehát, hogy én azt értem, hogy lehetne javítani az oktatáson, mert lehetne elemezgetni a szegregációt, de ez egy, én azt gondolom, hogy a nap végén egy óriási, nem akarom, hogy az állam tudja rólam, hogy
tudjuk, hogy az Egyesült Államokban.
Dohányzom, csalom a feleségem, hogy tilosba parkoltam, jó, de azt mondjuk tudja, meg azt ellenőrzi is, meg, hogy mi a vallásom, hogy eszem-e húst, hogy hova jár. Nem akarom, hogy ezt tudja rólam az állam, mert hogy én azt gondolom, hogy szükség van egy kompetens államra, ami csinál dolgokat, de nem ilyen szinten.
Ezért kell kriptó.
Az Egyesült Államokban dolgoznál.
Hogyha podcastolunk, akkor megyünk komolyan.
Az Egyesült Államokban dolgoznál, vagy akkor ezek az információk szükségesek lennének ahhoz, hogy ott éljél. Akkor sem adnád meg? Tehát nem vállalnál munkát ezekben a országokban?
Az, hogy a idegenekkel hogy bánik az állam, az megint egy más kérdés. A saját állampolgárairól ezt ne tartsa számon. Én ezt gondolom. Tehát az, hogy ide jön valaki valahonnan, arról lehet, hogy felírjuk.
Ezt az Egyesült
Államok... Az, hogy csalja a feleségét, meg hogy hova jár szórakozni, azt akkor se.
Az Egyesült Államokban a saját állampolgárairól gyűjti ezeket az információkat az állam.
Tényleg?
Abszolút.
Nincs is személyi igazolvány.
Ez a nem színvak politika. Innen tudjuk, hogy hány ázsiai, hány latinó, hány fekete amerikai, hány kaukázusi jár a felső oktatásba, hogy néznek ki a börtönöknek a fai összetételei.
Hát hogy készítenél diversity reportot, hogyha ez nem lenne?
Figyelj, jó, én ezt értem.
Az exit sok önbevallásos adatfelvétel.
Természetesen ezzel van probléma, és nem is lehet nagyon más, mint önbevallásos. Szerintem nem önmagában a statisztika megléte a...
Ennek az elkészítése, az önbevallásos, probléma. Itt a kultúrában van az, hogy ott fölvállalják az emberek az etnikai hovatartozásukat, és azt akartam mondani, hogy...
Azért, mert nem használta az állam arra, hogy tehát ott is használta az állam arra, hogy évszázadokon, évtizedeken keresztül az éppen kipécézett kisebbségét elnyomja, hát viszont legalább arra nem, hogy ki is írtsa őket. Itt viszont arra használta az állam, ezért nem írjuk föl. És nem tudok olyan érvet elképzelni, meg lehetne győzni.
Jó hangzik, csak nem igaz. Tehát azért a népszámláláson te is ugyanúgy megadhatod a vallási hovatartozásodat is.
Igen, de nem kell megmondanom.
Nem kell. De hát ezek önbevallásos
kérdőjük. Igazából ugyanarról az emberek beszél. Elmondják. Tehát, hogy nem vesznek vért, nem küldik el a DNS-edet.
De
ez
alapvetően Magyarországon is elmondják a népszámlálásokon.
Én soha 100, nem mondom el.
210 ezer roma vallotta magát romának, miközben alsó hangon 500 ezer, de
jó, mondjuk szerintem a...
valójában 1 millió környékén van a magyar roma kisebbségnek a száma. Szóval nagyon alacsony az önbevallás.
Oké. Okay.
Aránya ez lehet. Itthon.
Én még annyit mondanék az egésszel kapcsolatban, hogy azért vagyok long Közép-Európával kapcsolatban, mert látjuk ezeket a problémákat a Nyugat-Európában. És igaz, hogy ebben a régiójában a világnak is rengeteg probléma van. Van egy ilyen nehezebb gazdaságfejlődési pálya generációkon, meg évszázadokon átívelően, de azért most nagyon sokat léptünk előre az elmúlt 30 évben, soha nem voltunk ilyen közel a legfejlettebb országokhoz, és szerintem van nagyon sok tartalékunk abban, hogy olyan intézményeket építsünk, amik talán még inkább produktívak lesznek a jövőben, és amennyiben igazából nyugaton gyengülnek a gazdasági kohéziót, meg a társadalmi kohéziót megadó intézmények, az nekünk nagyon rossz lesz rövid távon, hiszen elveszítjük ezeket a gazdasági motorokat, de szerintem, ha valahol lesz reneszánsz, akkor az talán előbb-utóbb Közép-Európában kristályosodik ki, mert mi azért ilyen szempontból kimaradunk ebből az ilyen mérhetetlen konfliktus spirálból. Azzal együtt, hogy nekünk megvannak a saját problémáink, meg csomó szempontból hasonlítanak azok a mélyben lévő demográfiai problémák, meg szociál-demográfiai jelenségek, csak én bizakodó vagyok azzal kapcsolatban, hogy megtalálhatjuk az új forrásokat, és lehetséges, hogy itt indul el valamiféle prosperitás, hogyha mondjuk 100-200 éves távon gondolkodunk, akkor lehetünk egy long a short stratégia helyett.
Hát 100-200 éves távon, én mondjuk már az 50-nek is örülnék. De most ezt viccen kívül mondom. Tehát, hogy
a világrendszerváltást azt minél inkább lovagoljuk meg felfelé menet, hogyha úgy tetszik. Ebben én bízom, és azt hiszem, hogy erre lehet esély, hogyha emberöltőkben gondolkodunk.
Hogy nem tudjuk ezekről a problémákról leválasztani magunkat. Tehát, hogyha a nyugatnak ezek a problémái, és van valamennyi konvergencia, már pedig van, előbb-utóbb nekünk is ezek lesznek a problémáink. Tehát, hogy
szerintem vannak saját döntéseink az intézményeinkkel kapcsolatban. Ezért fontosak a szuverenitás kérdések.
Ez így van, de a tőke leszarja a szuverenitásunkat. Tehát, hogy így ennek nem a... Ennek csak, hogy is mondjam, a nap végén mindenért a tőke felelős. Most tudom, ez egy ideológiai állítás, és én ezt belátom, hogy ezt lehet kritizálni, meg lehet ezen kívül is gondolkodni, de én azért a nap végén azt gondolom, hogy azt az ideológiai környezetet, azt a tőke alakította ki maga körül, a tőkének volt elsősorban szüksége a bevándorlásra, meg a megtérülésre, és hogyha mi is ezt a tőkés fejlődési utat követjük, akkor itt is ki fogja alakítani ezt a környezetet, mint ahogy már amúgy ez szemmel láthatóan történt. Tehát, hogy építik az akugyárakat, hozzák mellé a vendégmunkásokat. És ugyanezzel a problémával fogunk mi is szembesülni, szerintem 5-10 év múlva. Tehát, hogy ilyen szempontból kritikus lennék ezzel az állítással, hogy mi ezt vajon meg tudjuk-e úszni. Szerintem nem.
Én meg pontosan azt mondom, hogy a tőke, meg mindenféle kapitalisztikus működés, gazdaság szerveződés, az az intézményi környezetbe ágyazva történik, annak van társadalmi, meg politikai kontextusa, tudunk döntéseket hozni, és egyébként, hogyha úgy tetszik, akkor azt mondom, hogy a tőke előbb-utóbb prémiumot fog fizetni szerintem erre a stratégiára, és egyébként ez nem azt jelenti, hogy nincs szükségünk munkaerőre, tehát világos, hogy nekünk is majd munkaerőre lesz valamilyen módon szükségünk a következő évtizedekben, de azt nem mindegy, hogy hogyan menedzseljük, honnan, milyen intézményi keretek között, milyen szabályok között hozzuk, tehát a vendégmunkás történetet abszolút nem hoznám ide, meg ahogy az ausztrálok pont alapú bevándorlás rendszerét, vagy a meritokratikus skill-based politikát sem hoznám ide. Nem az a kérdés, hogy lesz-e valamilyen bevándorlás politika emberöltők távlatán, hanem az a kérdés, hogy hogyan tudunk jó gazdasági működést, meg harmonikus társadalmi együttélést biztosítani, és én ennek kapcsán long vagyok, hogy itt szerintem vannak azért ígéretes
aki nem elemei annak, hogy annak a long azt jelenti, hogy az Ákos bizakodó.
Igen, bizakodó vagyok.
Én pedig kevésbé vagyok bizakodó, mégpedig azért, mert azt gondolom, hogy a nyugati országok nagyon föl fogják kötni a gatyájukat abban a pillanatban, hogyha elkezd csökkenni az életszínvonal. Kompetensek egyébként ezek az államszervezetek, hogy a saját problémáikat megoldják, amikor tényleg baj van, és elfogy esetleg az a tartalék, amiből finanszírozhatják a jófejnek kinézést, és létre fog jönni az a már Kis-Schengen néven eltűnő mini Európa Unió, Németországot, Dániát, Franciaországot, a Benelux államokat gondolom.
Kék banánt.
Ami ugyanúgy le fogja zárni a határait előttünk is, mint a lassabb európai országok, lassabb gazdasággal.
Szerintem az integrált piacból nem szárnak ki minket, de ha meg megoldják a problémáikat, akkor és meg ők, konvergáljunk. Tehát, hogy
és ők fognak...
Nem kívánom nekik, és hogy ne oldják meg a problémáikat.
Ők fognak nagyon egymásra támaszkodóan együttműködni, hogy megőrizzék a saját életszínvonalukat, és nekünk ehhez kell majd valamilyen viszonyt kialakítanunk elsősorban, mert az USA-Kína gazdasági hegemóniáért vívott harcában minimális mozgásterünk lesz. Ott csak egy sor leszünk a céges közgazdászok Excel tábláiban, amikor az Európába szánt FDI megtérülését számolgatják, és ahol lehetne hosszú távú partnerséget remélni, az ezekkel a nyugat-európai országokkal lehetne elképzelhető, akik, hogyha bezárkóznak, náluk is csak egy sor leszünk az Excel-jeikben.
Nagyok nem leszünk középtávon sem, de mindig egy fokkal erősebbek lehetünk, és szerintem az mindig kétes, amikor azt halljuk, hogy nincs mozgástér. Mindig van valamennyi mozgástér, és ezt be kell fociznunk, ki kell tapasztalnunk, és meg kell találnunk a legjobb utakat előre.
Ezzel egyetértek. Legyen ennyi mára. Köszönöm szépen, hallgatók, hogy ma is velünk voltatok, meghallgattatok minket. Innen folytatjuk nem sokára, addig is jó beszélgetés, politizálást és vitatkozást. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!